Szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. A ma délelőtti istentisztelet alapigéje hátterében egy olyan szempont áll, ami ugye a közelmúltban igen, fogalmazódott meg bennem. Nem tudom, hogy kire-kire hogy hatnak a földön folyó események, és itt most nem csak a nizzai mészárlásra gondolok, hanem úgy általában az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, hogy egyre kevésbé kontrollálható mindaz, ami a földünkön van. Nyilatkoztak hatalomban lévő emberek, és azt hiszem, hogy a Szentírás alapján mindnyájan érzékeljük, hogy egy olyan világgá formálódik a Földünk, ahol az uralmat egyre inkább a sötétség erői veszik át. És úgy megfordult a fejemben az a gondolat, hogy vajon nálunknál erősebb lényekkel kapcsolatban létezik-e egyáltalán védelem? És hát merem remélni, hogy a Jóisten hozta elém ezt az igaz szakaszt, ami egyébként nekem nem volt soha a szívem csücske, meg kell, hogy valljam nektek őszintén, de egy olyan részletre figyeltem fel, ami most már nagyon-nagyon foglalkoztat, ez a bizonyos lelki fegyverekkel kapcsolatos kifejtése Pál apostolnak, amit talán keressünk is meg, és nem bánnám, ha sokunknak a kezében Biblia lenne, mert szükségünk lesz rá. Egy hosszabb ige szakaszról szeretnék szólni, tehát Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből a 10-től egészen a 18-ig terjedő verseket olvasnám. Tehát Pál apostol efézusi levél 6. fejezet, az előbb rosszul mondtam lehet, 6. fejezet 10. verstől a 18-ig. Olvasnám. Így hangzik ez a különös bibliai szakasz. Tehát 6. fejezet 10. verstől. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. És akkor kezdi sorolni az apostol ezeket a különleges eszközöket. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvéve a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Érdekes egy ige szakasz ez. Szeretném megkérdezni azokat, akik előtt nyitva van a Biblia, hogy a bevezető néhány versben a 10. verstől a 13. terjedő szakaszra célzok. Ki mire figyelt fel? Például melyik az a felhívás Pál apostolnál, amelyik ismétlődik? Tehát kétszer is megtaláljuk. Igen?
Megállhassatok többek között.
Igen.
Vegyétek föl.
Vegyétek föl Isten minden fegyverét. Melyik a hangsúlyos szócska?
Minden.
Nyilván érezzük. Most nem tudom, hogy ez a minden szócska, ez egy kicsit fölkavar-e bennünket, vagy sem. Én azért eléggé védtelennek érzem magam ezen a téren. És hát azért gondoljuk csak meg, hogy mi, akik tudjuk, hogy az emberi történelem noha egy csodálatos szabadításban lesz része a mi földünknek, és nem hagyja az Isten, hogy az emberiség leradírozza önmagát, tehát nem hőhalál, nem atomhalál, nem éhség vet véget a történelemnek, hanem a gazda, az igazi szabadító fog visszatérni, de nem rejti a Szentírás véka alá az sem, hogy ezt a szabadítást megelőzi egy olyan nehéz időszak, nyomorúságos idő, amilyen nem volt a történelemben. Na most, hogyha mi ezt komolyan vesszük, ha tényleg advent hívők vagyunk, és most ugye a lelkünk mélyén, ezt most erre nem kell erre a kérdésre senkinek sem válaszolni, azért egy nagy megpróbáltatás előtt mindenki karba szokta tenni a kezét? Otthon. Hadd kérdezzem meg, akik a riói olimpiára készülnek, azok szerintetek mivel töltik az időt? Mi, akik tudjuk, hogy merre halad az emberi történelem, vajon van-e teendőnk ebben a tekintetben? Na de nézzük meg ezeket a bizonyos csodafegyvereket, amelyekkel legyőzhetőek nálunknál erősebb lények. Még mielőtt belefognék ennek a picit a részletezésében, még egy kérdést hadd vessek fel. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy Pál apostol az efézusi levelét honnan írta? Bizony, ez az első római fogságból származott, ami viszonylag enyhébb volt ugye a második bebörtönzéséhez képest, ahonnan a Timóteus azért második levél született. De azért hát mi az, amit, illetve ki az, akit minden nap látott felébredve reggel Pál apostol az ajtónál? Hát valószínűleg egy római katonát. És ugye milyen érdekes, hogy fel tudta használni a Szentlélek ezt a körülményt, hogy ez ebből a látványból Pál apostol hallatlanul súlyos igazságokat tudott megfoghatóvá tenni az akkori kor emberének, de szerintem nekünk is lesznek gondolatok, amelyek könnyen megragadhatóak. Még egy kérdésem lenne röviden, hogy hány fegyverrel is találkozunk ebben a szakaszban? A 14. verstől a 17-ig. Próbáljuk összeszámolni?
Mitől
14-től 17-ig. Igen, hogyha az imádságot is beleszámoljuk, már pedig nem lenne rossz, ha beleszámolnánk. Én most annak egy speciális jelzőt szánok majd, hát 6 vagy 7 mindenképpen. Na nézzük akkor ezeket egy kicsit közelebbről. Mivel kezdi Pál apostol? Azoknak a speciális, különleges ajándékoknak, ha úgy tetszik, eszközöknek a felsorolását, amelyekkel ismétlem nálunknál erősebb lények fölött, mint amelyenek a démoni világ képviselői, egy porszem ember győzelmet arathat. Mi az első eszköz? 14. vers szerint. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igaz lelkűséggel. Szeretném megkérdezni, hogy az övnek a katonaságnál van-e jelentősége? Látott már valaki katonát öv nélkül? Rajtam is van öv, de ugye csak egy kis apró szerepe van. De nem csak, hogy katonát nem lehet látni, de rendőrt sem, sőt polgárőrt sem, mert miért nem? Mert mire kell az öv? Hát hova teszed a pisztolyt, hova teszed a bilincset, hova teszed a gázsprét, hova teszed a CB rádiót és a többi. Tehát öv nélkül nem katona a katona, és tehát ez egy rendkívül fontos a mai napig. Na de bennünket nem annyira a hasonlat érdekel, hanem a mögötte lévő gondolat. Mi ez az öv? Igaz lelkűségnek fordította Károlyi Gáspár, de az eredeti görög kifejezés még talán ennél is egy picit gazdagabb tartalmú. Így lehet visszaadni ezekkel a szavakkal az eredeti szót, hogy igazság, valóság, megbízhatóság. Érdekes kifejezések. Igazság, valóság, megbízhatóság. Engedjétek meg, hogy kicsit ilyen önhatalmulag hadd fordítsam a saját nyelvezetemmel így, hogy a tiszta gondolatok ereje. A tiszta, igaz gondolatoknak az ereje. Megkérdezném tőletek, van-e jelentősége az életben, hogy bizonyos nagy emberi létkérdésekre tudod a választ, vagy nem tudod? Van-e ennek jelentősége? Napokban a unokatestvérem még Bécsben laknak, és hát megkértek, hogy a kertjükben a virágokat öntözzem meg, és hát mentem, nem sok időm volt, gyorsan végig szaladtam, és hát legyen leszegett fejjel, aztán egy pillanatra fölnéztem, hát látom, hogy figyel a szomszéd néni. És egy kis karosszékben csücsüldem már olyan nagyon alkonyat tájékán járt az élete, és hát aztán persze köszöntem, és jól esett neki, láttam, hogy akkor jól esett, hogy valaki szóba állt vele, és akkor egyszer csak kibudjant a lelkéből a fájdalom. Miklós, miért nem halok én már meg? Nem szenvedtem eleget. De igaz, hogy azt se tudom, hogy mi van a halál után, meg sok minden, fogalmam sincs. Hát úgy elfasorodott a szívem, hogy azt alig lehet szavakkal kimondani, hogy egy ember, aki leélte az életének majdnem a 100%-át, ott áll a halál torkában, és fogalma nincs arról, hogy hogyan tovább. Van-e jelentősége a tiszta látásnak az életben? Azt hiszem, hogy ez tényleg csak ilyen szónoki kérdés. De még mennyire, hogy van jelentősége? És ezt valahol becsüljük meg. Nekem az az érzésem, hogy mi egy olyan nép vagyunk, akiket körülbelül azokhoz a, már ne haragudjatok, nem akarok senkinek megbántani, azokhoz a pásztor gyerekekhez lehet hasonlítani, akik 1947-ben ott Palesztinában eljátszották a napot, és elkószáltak a kecskéik, és aztán utána kezdték a barlangokat kövekkel zajossá tenni, hogy hát, ha oda bújtak be az állataik, és aztán kiugranak, mert hát ugye majd mi lesz otthon. És hát ugye így találtak rá minden idők egyik legnagyobb régészeti leletére, ezekre a bizonyos holtengeri barlangok rejtélyeire, az ésaiás tekesre és a többi, ami egy óriási nagy emberi dilemmát egy pillanatok alatt megoldott. Hogy tudnék, változott-e a Biblia szövege 2000 év alatt, vagy nem változott. Na most erről nem akarok többet szólni. Szóval egy olyan nép vagyunk, akinek alig van fogalma arról, hogy mekkora kincs van a kezeink között. Abban a vonatkozásban, hogy ismerjük a történelem végkifejletének a teljes forgatókönyvét. Nem akarok talán erről többet szólni, hanem haladnék tovább, mert sajnos az időm az most egy picit ellenség. Melyik a másik eszköz, amit Pál apostol nagyon-nagyon ajánl nekünk, hogyha védelemre akarunk szert tenni nálunknál erősebb lényekkel kapcsolatban. Hogy szól a 14. vers második fele? Felöltözvén az igazságnak mellvasába. Na most itt egy kicsit, megint egy pillanatra még hadálják meg magánál a jelképnél. Ugye magunk elé tudjuk képzelni ezt a katonát, rajta van az öv, és utána az igazság mellvasa. Van a 2000 év múltán ennek mai megfelelője, ennek az igazság mellvasának? Hogy hívják? Így hívják, hogy golyóállom mellény. Bizony, bizony van, de még mennyire hogy van. Mert hogy, hát hogyha ellövik a végtagjaidat, attól te még életben maradsz, de hogyha itt a törzsednek a központi részét kapja golyó, akkor nem sok esélyed van. Igen ám, csak mi az, amin meglepődünk? Ugye az övnél is, mintha hasonló szócskával találkoztunk volna. Mert ott milyen kifejezést használ Pál apostol? Igaz lelkűség. Az igaz lelkűség és az igazság mellvasa miben különbözik egymástól? Na, itt van jelentősége ennek az eredeti nyelvnek, mert tudnilik, itt megint nagyon gazdag a jelentésű ez a szó. Így lehet visszaadni igazságosság, az isteni jogrend betöltése, megigazulás. Mit gondolunk, mi a különbség az előzőhöz képest? Tessék?
Első még csak elméleti, a második már.
Köszönöm. Erről van szó.
Gyakorlati.
Igen. Igen. Különben nem tudom, hogy az eszközök is nagyon beszédesek, nem? Hát egy övvel még szerintem nem megy senki harcolni. Amikor már a törzse védve van, azért az már egy kicsit, ugye? Az már úgy valami. Na hát körülbelül így aránylik az elméleti tudás és a megélt valóság egymáshoz. Engedjétek meg, hogy itt Ellen White-tól egy rövid kis idézetet hadd osszak meg veletek. Ezt írja: a Biblia tanításainak bele kell ágyazódni a szívünkbe. Irányítani kell gondolatainkat és szabályozni a érzéseinket. Egész jellemünkkel Isten parancsolatait kell visszatükröznünk. Ez a hatalom nem emberé. Ez Isten hatalma. Amikor valaki befogadja Krisztust, erőt kap ahhoz, hogy Krisztus életét élje. De haladnék tovább. Harmadik eszköz. Hogy is hangzik? 15. vers szerint. És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. A jelkép is érdekes. A mai napig nagyon jól tudják a hadseregeknél, hogy a katonának védenie kell a lábát. Azt biztosan. Hát az ókorban sarut használtak, ma mit használnak? Bakancsot. Két év után azok a bakancsok használhatóak? De még mennyire, hogy használhatóak, piacra is dobják, és utána még aki megveszi, legalább 10 évig gyönyörűen hordhatja, mert az úgy van megcsinálva, hogy az valódi védelmet jelentsen. Na de bennünket nem annyira a jelkép érdekel, hanem a mögötte húzódó valóság. Mi az, hogy békesség evangéliumának készsége? Érdekesen cseng ez a megfogalmazás. Igen, itt nem másról van szó, mint a szívbéli békességről. Megvan-e nekünk ez az ajándék, ha úgy tetszik, eszköz? Ésaiás könyve 32. fejezetének a 17. versében azt olvassuk, hogy és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Miénk-e ez a békesség? azon a bizonyos csütörtök estén, amikor így utoljára volt ilyen meghitt módon együtt Jézus a tanítványaival, mert láttuk, hogy a megdicsőült testben már egy kicsit úgy féltek tőle tanítványok, szóval úgy voltak vele, hogy ajaj, túl hatalmas, túl dicső, túl. Azon a bizonyos csütörtök estén, abban a csodálatos búcsú beszédekben mit is mondott Jézus nekik? Mit hagyok én nektek? Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Nem tudom, hogy például elgondolkoztunk-e már Jézus Krisztus földi létének az utolsó szakaszára, gondolok a kivégzés előtti tortúrára. Hogy létezik, hogy egy ember, akit úgy megaláznak, ahogy embert meg lehet alázni és kigúnyolnak, olyan teljes türelemmel, higgadsággal visel mindent. A mi életünkben hogy néz ki a békesség evangéliuma? Milyen üzenete van annak, hogyha egy ember, hát a Jóisten gyermekének vallja magát, de olyan könnyen ki lehet hozni azért a sodrából? Milyen üzenete van ennek? Nem muszáj erre válaszolni, csak úgyis tudjuk a választ a lelkünk mélyen. Engedjétek meg, hogy minden idők egyik legnagyobb pedagógusától, Koméniusztól egy pár sort hadd idézzek. A Világútvesztője és a Szívparadicsoma című könyvéből a 203. oldal. Az Isten félők szívében mindig boldogság honol című fejezetből. Nem is csupán egyszerű béke honol bennük, hanem Isten szeretetének jelenlététől és érzékelésétől szüntelen újjongás árasztja el szívüket. Mert ahol az Isten, ott a menny. Ahol a menny, ott az örök boldogság. Ahol az örök boldogság, ott az ember már nem kívánhat többet. A világ minden boldogsága, árnyék, nevetséges torzó ehhez képest. Istent az ő mennyei kincseivel szívünkben hordozni nagyobb dicsőség, sem hogy fogható volna hozzá a világ legnagyobb dicsősége, pompája, fénye. Boldogsággal teljesebb, sem hogy a világ belőle valamit elvehetne, vagy valamit hozzátehetne. Nagyobb és magasztosabb, sem hogy a világ megérthetné és felfoghatná. Olvasnám még szívesen, de nem tettem meg az idő miatt. Nem tudom, hogy hordozzuk-e a lelkünkben ezt a kincset. Nem kell erre sem válaszolni, hogy megvan-e. Ezt döntsük el magunkban. Amikor szünetekben, vagy úgy magunk között beszélgetünk, és örökké mindig az elégedetlenség szava, hogy hát, hogy jó. Bugyborékol ki belőlünk, akkor mit árulunk el ezzel? Engedjétek meg, hogy azért egy valakinek a tapasztalatára hadd hivatkozzak. Mindnyájan elolvastuk szerintem már valaha az életünkben. Prédikátor könyvéből, Salamon király. 700 feleség, 300 ágyas, hát ugye, tényleg abnormális, tehát én nem is tudom fölfogni, nem is akarom, nem is küzdök vele. Olyan mennyiségű arany, hogy az ezüstnek már nincs értéke az országon belül, írja a Bibliánk. Zenészek, mindenből a legszebb, gyönyörűséges ültetésekről beszél a Szent. És? A 700 feleség és a 300 ágyas között volt egy valaki, akit tudott igazán szeretni? Közöttük egy valaki volt, az pásztorlány volt, és gondoskodtak róla, hogy eltegyék lába alól Szulamitot. a riválisok állítólag. Van ilyen elképzelés. És aztán, amikor úgy megcsömörlött a maga útján ez a király, ugye mit is ír Prédikátor könyve a harmadik fejezet, mindenem megvolt, és minden hiába valóság és a léleknek gyötrelme. Van-e nekünk békességünk, hogy azt ne tegyem hozzá, hogy megelégedettségünk az életben azzal, amink van? Haladnék tovább, negyedik eszközről még egy pár szót hadd szóljak. Hogy is hangzik a 16. vers eleje? Mindezekhez felvéve a hitnek pajzsát. Hadd kérdezzem meg, ma használják ezt az eszközt? Ma is egyébként? Hát bizony. Golyó ellen nem jó, de azért a Molotov koktél meg egy-két kődarabot azért ki tudnak védeni vele a rendőrök. Bizony hasznos eszköz lehet adott esetben egy tömegoszlatásnál. Na de miről van itt szó? Hitnek pajzsa. Hitnek pajzsa. Azt hiszem, talán ezt nem kell magyaráznunk. Ha van valami, amit a nagy ellenség igyekszik kikezdeni mindnyájunk életében, az a Jóisten gondviselésébe vetett abszolút bizalom. Én ugye elszomorodtam, amikor az előző negyed évben Jézus Krisztus életét tanulmányoztuk Máté evangéliumban keresztül is, amikor a megkísértés történeténél annak az első kísértésnek olyan nagyon szimplán testvérek az étvágy kísértése nevet adták. Tényleg csak arról volt szó?
Az volt a kisebb rész.
Én is azt hiszem. Ha Isten fia vagy, akkor mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Mi volt ebbe eldugva ügyesen? Az a ha szócska. De ugye mi volt ennek az üzenete? Te lennél az Isten fia? Itt? Így a pusztában? Így csontsoványan? Ilyen vadállatokkal? Tényleg? Téged szeret az Isten? Ez te komolyan veszed? Igen. Ebbe ez volt eldugva. Nagyon zseniálisan. Hadd kérdezzem meg, hogy állunk ezen a téren. Sokunk által ismert és szeretett Oszi bácsinkra hadd hivatkozzak még egy röviden, egyszer emlékszem rá, csak egy páran voltunk, egy értekezleten megosztott egy ilyen fiatalkori élményét, ami egy ilyen belső küzdelmét, hogy amikor az első járműve megvolt, amit állítólag segítséggel kapott meg, egy motorkerékpárról volt szó, egy ilyen Cündap nevezetű motorkerékpárról, ami természetesen használtan lett az övé, és hát előfordult, hogy ment Isten tiszteletre, és elromlott a jármű. És ő ott szépen ott az út mentén ingett föl, zakult le, és akkor neki állt ott szerelni. És miközben szerelt, az idősebbek tudják, hogy mire gondolok, elhúztak mellette a fekete A és rendszámú volgák, benne csücsülve, hogy a tárt funkcionáriusok. És hogy elgondolkozott azon, hogy én vagyok az Isten szolgája, tényleg? Könnyékig olajosan. És elkések az Isten tiszteletről, amit nekem kéne tartani, és ők meg itt. És mégis ő volt az Isten szolgája. Ezzel együtt is. Ugye milyen elgondolkoztatóak Pál apostol sorai a Filippi levélben, hogy én tudok bővölködni, de tudok szűkölködni is. Ismerős vagyok mindenekben, a jól lakással is, az éhezéssel is. Ezt el tudjuk mondani? De azt hiszem, hogy nem csak az anyagiak vonatkozásában tudja a nagy ellenség kikezdeni a bizalmunkat, hanem más vonatkozó. Családi kapcsolatok, húha, betegségekről nem is beszélve. Van-e nekünk ilyen abszolút Istenbe vetett bizalmunk? sokat töprengtem, hogy hogy tudnám ezt olyan megfoghatóvá tenni, ezt a hitnek, ezt a különleges védelmi eszközét, és bizonyos töprengés után egy gyógyítási történetre jutott a választásom. Engedjétek meg, hogy egy édesapa magatartásán keresztül hadd próbáljak talán egy újabb fényt vetni erre a hitpajzsára. Lapozzuk csak fel János evangélium a 4. fejezetét, akinek legalábbis van Biblia, és ott a 4. fejezetben a 46. verstől olvasnám egészen az 53-ig. Jött az északi ország részben, Galileában van, tartózkodik Jézus Kánában, és itt kerül sor erre a jelenetre. Így olvasom. Ismét a galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ez meghallá, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, hozzáment és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán van. Mondta azért még Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már ment, tudnék haza Kapernaumba, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki, mondván, hogy a te fiad él. Megtudakozta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondták néki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta néki a Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és az ő egész háza népe. Egy kérdést hadd vessek fel, mi ebben a történetben a különös? Hát majdnem azt is mondhatnám, hogy szinte felháborító.
Hát Jézus először azért úgy válaszolt, hogy esetleg bántólag is.
Igen, most igen, köszönöm, hogy ez valóban így van. Az édesapa magatartására gondolok most itt elsősorban. Mi az, ami döbbenetes ebben a történetben?
Az, hogy erre a válasz, amikor azt mondta Jézus, hogy ha gyereket és csodákat nem látott, nem hisztett, ő mégis kérte, hogy gyógyítsa meg, és elindult mindjárt, amikor mondta.
Igen. Nem egészen erre gondolok.
Az, hogy volt egy elképzelése, hogy Jézus oda megy és meggyógyítja, és Jézus nem úgy csinálta, és mégis elfogadta azt is.
Igen, ez is tökéletesen igaz, de még valami másra gondol. Tehát próbáljuk a helyzetbe beleélni magunkat. Azért sokan vagyunk itt szülők, ugye? Tehát otthon van pár kilométerre, tehát gyalog is lazán hazaérsz. Pár kilométerre otthon fekszik a szomszéd városkában, a fiad haldoklik. Te Kapernaumból eljössz Kánába, hogy segítséget kérjél. Mi az, ami ennek a szülőnek, ennek az édesapának a magatartásában döbbenetes?
Nem ment haza.
Köszönöm szépen. Erre gondolok. Melyikünk bírta volna ki? Legyen szíves jelentkezzen, jó? Jaj, de jó, hogy senki nem teszi fel. Én se. Hitt az ember a szónak. Ilyen szintig hitt az ember a szónak, hogy haza se ment. Mert ha Jézus azt mondta, hogy a te fiad él, akkor az úgy van. Na, itt beszélhetünk hitről.
Nem úgy volt, hogy hitt a szónak, és ment.
Másnap. Igen, kiderül. Mit is mondtak, hogy hány órakor hagyta el őt a láz? Már mint hogy tegnap? A zsidó időszámítás szerint ez hány óra? Nem? Ugye 6 óráktól számították a napot. Ez délután 1 óra. A nap legmelegebb pontja. Akkor hagyta el őt a láz. Ugye ez egyébként is természetellenes. De ha Jézus azt mondta, akkor ez úgy van. Fú, de nagyon elszégyeltem magam, amikor ezt a történetet úgy igazán megértettem ebben a vonatkozásban. Na de hadd haladjak tovább, mert van itt még egy-két érdekes kincs. Lapozzunk csak vissza az Efézusi Levél 6. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy melyik az 5. eszköz, ami képesíthet embereket arra, hogy náluknál erősebb lényekkel felvegyék a küzdelmet győzelmesen. Melyik ez az eszköz? Köszönöm szépen. Így van. Az üdvösség sisakja. Szeretném föltenni itt is a kérdést, hogy használjuk-e egyébként ezt az eszközt, használják-e a hadseregben, használják-e a...
Most már az igazi szabályos biciklis is...
Igen, hát ott tartunk, hogy lassan kerékpárra sem ülhetünk sisak nélkül. Valóban, és van is benne valami igazság, hiszen azért mégiscsak az egyik legértékesebb testrészünk a fejünk. Így van. Szeretném megkérdezni, hogy értsük ezt a hasonlatot? Üdvösség sisakja, mi lehet e mögött? Miről van itt szó? Hát itt bizony nagyon valószínű, hogy az egészséges üdvbizonyosságra célozhat Pál apostol. Szeretném tőletek megkérdezni, ez a kérdés, mint egy picit bántó lesz, de nem tudtam másként megfogalmazni. Ha mi igazán hinnénk abban, hogy üdvösség vár ránk az életünk végén, másként alakulna azért az életünk? Ha mondjuk valamilyen formában abszolút biztosan megtudnánk, hogy célba fogsz érni. Szeretném megkérdezni, átalakulna sok minden az értékrendünkben, az időbeosztásunkban? Hát, hogyha egy ember tudja, hogy célba ér, hadd kérdezzem meg, nagyon izgalmas kérdés, hogy most akkor itt a pár évtized alatt most mit ér el, vagy mit nem, vagy kinek hívják, vagy kinek sem. Tényleg olyan nagy a jelentősége? Azt hiszem, hogy mindnyájan tudjuk a választ. Különben érdekes, hogy ezt az ajándékot nem mindig nyerjük el akkor, amikor döntünk, amikor a mi szerető megváltónak a hívásának már nem tudunk ellenállni, és boldog örömmel kinyújtjuk mi is a kezünket felé. Különös, hogy Pál apostol a Filippi levelet szintén az első római fogságából írta, ott még ő maga is így fogalmaz, hogy én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, de igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. De a második római fogságából írt Timóteushoz írt második levelében, ugye jól ismerjük a híres vallomást, én tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg fogja tudni őrizni a ma napra. Mert én a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr a ma napon. Nem tudom, belegondoltatok-e, hogy milyen érzés lehetett így Néró császár börtönében lenni, hogy tudva tudta, megjelentette neki az Isten, hogy célba fogsz érni, eltétetett néked az igazság koronája. Így jöhetett Néró a maga bárgyával, meg azt csináltak vele, amit akartak. A végső célba érkezést már nem tudták meggátolni semmilyen eszközzel. Azt hiszem, hogy ezen az ajándékon és ezen az eszközön, ha úgy tetszik, mindnyájan egy kicsit elgondolkozhatnánk. Azért igaza van Pál apostolnak, aki a Korintusi első levél 15. fejezetében azt írja, hogyha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Na, de ehhez nem kell kommentár. Ehhez a vershez, azt hiszem. Na, de nézzük meg még az utolsó eszközt is röviden, ami a 17. vers végén található, ami által egy gyenge ember képessé válik hatalmas erőkkel felvenni a csatát, ez pedig a léleknek kardja. Léleknek kardja, ami nem más, mint az Isten beszéde. Ugye érdekes, hogy ezzel már azért nagy mértékben találkoztunk a legelső eszköznél, ami mi is volt. Ez a bizonyos öv. Isten beszéde. A Szentírás óv bennünket a szóharcoktól és a vitatkozásoktól. De azt viszont a lelkünkre köti, hogy vannak élethelyzetek, ahol nem maradhatsz csendben. Aki szégyel engem, e gonosz és parázna nemzetség előtt, mondta Jézus, az embernek fia is szégyelni fogja őt a mennyei atya és az angyalok előtt. Vagy olvashatunk ilyet Jelenések könyve 2. fejezetében, ugye a tiatirai levélben, hogy megengeded am az asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Igen, van, ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. Az Isten beszédével kapcsolatban, és ehhez a Jóisten adhat is mindnyájunknak bölcsességet. És különös ez a 18. vers. Ez nem harci eszköz, egy híres református gondolkodó, Sarkadi Nagypál így nevezte a 18. verset, hogy ez a katonának az eledele. Mert mit ér az a katona, akin ott van minden eszköz, csak kopog a szeme az éjségtől, és majd lefordul a helyéből, az őr helyéből. Hát ugye ő vele nem sokra megyünk. Hát ez olyan, mint a katonának a táplálék. Nem tudom, hogy megakad-e a tekintetünk ezeken a kifejezéseken. Minden imádsággal és könyörgéssel. Ugye érzi az ember a fokozatbeli különbséget. Imádkozván minden időben a lélek által. És ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal. Az én életem nem volt túlzottan rózsás, fiatal koromra nem is emlékszem vissza szívesen, de volt egy olyan tapasztalatunk a feleségemmel, ami úgy térdre kényszerített bennünket, amikor azt éltük át, hogy a gyermekeink csúsznak ki a kezünk közül. Ami persze természetes valahol, hiszen egészséges felnőttekre van szükség, de abban az értelemben, hogy már nem elkezdik járni a maguk útját, és az nem biztos, hogy a lehető legjobb lesz. És akkor kezdtünk el úgy igazán szívből könyörögni, amikor a tehetetlenségünk áthatott bennünket, és csodák történtek. befejezésül arra gondoltam, hogy lehántanánk a jelképeket, és semmi más nem tennék, mint felsorolnám ezeket az eszközöket úgy magukban. Az emberi történelemnek abban a szakaszában, amiről itt elfejtettem egyébként kérdést föltenni a 13. verssel összefüggésben, hogy tudnék, megállhassatok ama gonosz napon, tehát ez a történelem végső nagy krízise lesz. Kik azok az emberek, akik képesek megállni győztesen? Öv. Tiszta, igaz gondolatok ereje. Egy megváltozott élet. A gondolatokig, az indítékok szintjéig megváltozott élet. Békesség. Abszolút bizalom az Isten gondviselésében minden körülmények között. Az üdvösség, a célba érkezés reményébe vetett teljes hit, és az Isten szavának egyre mélyebb ismerete. Ezek azok az eszközök, amelyekkel lehet győzni. Én nem várom senkitől, hogy ezek a dolgok egy csapásra helyre kerüljenek. Hiszen, ha őszinte vagyok magamhoz, nekem sincs sok erkölcsi alapom ezekről ilyen módon beszélni, mert foghíjas egyik-másik nálam is. De ha ez a ma délelőtti alkalom azt a célt elérte, hogy egy picit fölkeltette az érdeklődésünket ezek iránt, a csodálatos dolgok iránt, akkor talán volt értelme összejönnünk. Kívánom mindnyájatoknak, hogy a Jóisten ajándékozzon meg bennünket győzelmekkel, győzelmeknek a sorozatával, és váljanak ezek az ajándékok, ezek az égi ajándékok a sajátunkkal mindnyájunk esetében. Amen.